Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai napra, húsvét másnapjára kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 13. verstől a 35-ig a következőképpen. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, néz szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt, a kenyér megtöréséről. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, arról szól ez a mai történet, hogy milyen jó, ha vannak az úton néha jó utitársak. A római birodalomban mintegy 350 jól kiépített út volt. Ezek kiváló utak voltak, meg volt a technológiájuk, meg a rabszolgák száma is. Elegendő volt ahhoz, hogy olyan utakat építsenek, melyek évszázadok múlva is kiválóan megfeleltek a közlekedés elvárásainak. 350 jól kiépített út, mérföldenként 2-3 méter magas oszlop jelezte a mérföldek múlását. Így a római birodalom területén közel 100 000 kilométer úthálózat volt. Gyorsabban mozoghatott ezeken a hadsereg, természetesen a kereskedők is, és gyalog, mintegy 30 kilométert tudtak az emberek megtenni ezeken az utakon, hiszen gyakran hegyeken, völgyeken keresztül vezetett ez az út. Lóval olyan 60 kilométert is meg tudtak tenni naponként. Mielőtt azonban útra indultak volna az emberek, azért mindenki imádkozott a maga Istenéhez, mert az úton levés az bizony egy veszélyes vállalkozás volt. Ha a szíriai sivatagban kellett, hogy állomáshozzanak, vagy azon keresztül kellett volna valahova eljutniuk, bizony ott még oroszlánok is megtámadhatták a járókelőket, és akkor a banditákat, útonállókat, katonai biztosítás ide vagy oda, még ne is említsük. Ez a mai történet arról szól, milyen jó, ha az úton vannak jó utitársak. Az úton bandukolnak ezek a tanítványok, és emlékeznek. Emlékezni jó, de csak akkor, ha kedves az emlék. Alapvető tulajdonsága az embernek az, hogy a kellemetlen emlékeket a lélek egészen mélyre sűjeszti. Semmi nem vész el bennünk, minden megmarad, csak ami fáj, azt a lélek egészen mélyre teszi. Az élmények éppen ezért tovább élnek bennünk, és meghatározzák a mindennapjainkat. Ezért nem szabad lebecsülni, nem szabad alábecsülni a múltat, mert a múlt az nagy erő. Ezek a tanítványok emlékeznek, az élmény friss. Pár nappal ezelőtt még ott volt a mesterük, együtt ültek az asztalnál, akkor még talán nem is sejtették, hogy ez a vacsora az utolsó vacsora lesz. Két tanítvány halad az úton, és emlékeznek. Emlékeznek, és az emlékek felkavarják őket. Úgy olvashatjuk, hogy ez a két ember nem csak beszélgetett, hanem veszekedett is egymással. Nyilvánvaló, próbálták feldolgozni ezt a sok élményt. Két szenvedő ember a mester hiányának a szenvedését kellett elhordozniuk, bandukolnak az úton, és egyszer csak jön valaki, és az ő széttört életük részévé válik. Mert ugyan ők indulatosak, de ez az ember valahogy, amikor mellékszegődik, békességet sugároz magából. Talán azért, mert ez a valaki rájuk figyelt minden erejével, egész személyiségével, és az Emmauszi tanítványok, hiszen így ismerjük őket, egészen másképp kezdtek el beszélgetni egymással. Néha a legnagyobb szenvedésnek éljük meg, ha nem tudjuk elmondani, nem tudjuk kifejezni azt, ami fáj, ami miatt szenvedünk, ami gyötör minket, amit el kell hordoznunk. Nagyon sok ilyen ember van, és nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem tudjuk kifejezni magunkat, és aztán még jobban szenvedünk. Vagy egyszerűen csak elhallgatunk, ez a legrosszabb, amikor már senkihez nem szólunk. Ha ehhez hozzájön még a másik ember fáradtsága, akkor kész a veszekedés. Vagy készülhet egy még nagyobb baj, akár tragédia is. A súlyos bűncselekményeknek a több mint háromnegyed része mind érzelmi felindultságból fakad. Jézus itt az Emmauszi tanítványoknak arra adott példát, hogy azzal tesszük a legjobbat embertársunknak, ha beszélni segítjük. Ilyen módon a teológia, az Istenről szóló beszéd segítség. Segít megfogalmazni a kérdéseket. Egyik teológus írja egyik tanulmányában, hogy a legtöbb, amit egy teológus tud tenni, hogy tisztességgel megfogalmaz egy kérdést. Hiszen a válaszok Istennél vannak. És kegyelmesen ő megadja, kinek a hit mértéke szerint a maga idejében. De hogy mikor, azt nem tudjuk. Jézus arra adott át példát, hogy segíti beszélni ezeket az embereket. Hagyja, hogy kimondják, ami a lelküket nyomja, amit éreznek. Milyen jó, amikor az ember tapasztalja azt, hogy van nekem emberem. És amikor hagyjuk, hogy a másik kimondja, akkor kiderül, hogy még az űrzavarnak is van értelme. És aztán újból megtalálhatjuk az önbecsülésünket. Mint ez a két tanítvány, mert elmondták, hogy mi fáj a lelküknek. Az emauszi tanítványok még tudtak beszélni és beszélgetni. Akiknek már ez sem megy, pedig van mellettük valaki, az már a tragédia kezdete. Miről beszélgettek az úton? Miről beszélgettetek? Kérdezi Jézus. A helyzet furcsasága, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy miről beszélgetnek. De Jézusnak nem az volt a fontos, hogy ezek a tanítványok miről beszélgetnek egymással. Jézusnak ez a két tanítvány volt a fontos. Ez a két ember számára mindig mi vagyunk a fontosak. Nem az számít, hogy mit mondunk, hanem az számít, hogy hogyan mondjuk, vagy hogy miért mondjuk. És akkor ez a két tanítvány elmondja mindazt, ami történt velük. Meg történt Jeruzsálemben. Hogy volt egy ember, aki halálig menően következetes volt. Aki halálig menően vállalta a szeretetet. És elhordozta szeretettel az igazságtalanságot is. Jézus a tanítványokra figyel. A tanítványok meg csak próbálnak Jézusra figyelni, de nem megy nekik. Később aztán, amikor ez a fátyol, hiszen valami gátolta az ő látásukat, talán az élmények, talán az elvárások, talán az álmok, milyen jó lett volna, hogyha ez a mester, ez mégiscsak a nép élére áll, mégiscsak kirobbant valami forradalmat, aztán lerázzuk a római igát, aztán végre szabadság van. Szóval ez az álom, ez az elképzelés mind-mind gátolta őket abban, hogy Jézust felismerjék, aki valóságosan ott volt velük. És valahogy mégis megszületik ezekben az emberekben a béke. Olyan az, amikor beszélgetünk valakivel, és békesség van a másik ember szívében, akkor az a békesség átragad mi reánk is. Ha meg békétlen az a másik, akkor mi is ugyanúgy elkezdünk panaszkodni, vagy még jobban. A vietnámi háború idején emlékezik egy Vietnámban harcoló katona, egy érdekes könyve ennek a David Bushnak. Amikor tűzharcot folytattak ezekkel a vietkongokkal, vietnámi partizánokkal, akkor érdekes módon ezen a rizsföldön, ahol éppen harcoltak, a rizsföldeken keresztül haladt néhány szerzetes. A szerzeteseket nem érdekelte az, hogy ezek ott harcolnak és ropognak a fegyverek. És érdekes módon egyik oldalon is és a másik oldalon is elhallgattak a fegyverek. és ezek a szerzetesek, ezek pedig imádkozva végigvonultak, keresztül mentek a Rizsföldön. Azt írja ez a David Bush visszaemlékezésében, hogy mire végigértek ezen a földperemen a szerzetesek, ellankadt a karom, teljesen leeresztettem. Elegem lett a harcból, elegem lett mindenből, aznapra legalábbis. Alig ha nem, mind így voltunk vele, mert egy emberként letettük a fegyvereket, és letették a másik oldalon is. Nem harcoltunk tovább, és kész. Az érzelmek így terjednek egyik emberről a másikra, mint a vírus. Nem csak a szó beszél, nem csak a szó hat. Hat a magatartás, a viselkedés. Ezért fontos az, hogy egyik ember igyekezzen arra, hogy példája legyen, példaképe a másiknak. Ezért fontos az, hogy egyik generáció az példát mutasson a másik generációnak, az utána jövőknek, hogy aztán ők is a következő generációnak példát tudjanak mutatni. És hogy miért ilyen ez a világ, amilyen? Gyaníthatóan azért, mert az előttünk járó generáció az olyan példát adott, amilyet. Jézus a tanítványok mellé szegődik, hallgatja őket, és a tanítványok veszekedése átalakul egy beszélgetéssé, egy megnyugtató párbeszéddé, oda a békétlenség. Minden szív, gondolat a helyére került. Mi volt Jézus titka? Jézus titka az volt, hogy ő szeretett. Ez lehet a mi titkunk is. A titok az, hogy szeretünk. És a titkot úgy tudjuk valósággá alakítani a mi életünkben, megtapasztalható valósággá, hogy elfogadjuk azt a szeretetet, ami fölülről harmadként alászáll a mi életünkbe. És aztán ott Emmausban, mikor megérkeztek abba a faluba, ahova tartottak, akkor ez a két tanítvány már csak azt tudja mondani a mesternek, persze még nem tudják, hogy ő a mester, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Ebben az van, ebben a mondatban. Még félünk az éjszakától. Az éjszaka sötétje még riaszt minket, mint a kisgyermekek. Kívánják, hogy legyen mellettük valaki, a szülő, az atya, vagy az édesanyja. A hívő ember tudja, hogy szüksége van az Istenre, és ezért kéri nap mint nap, hogy az Isten legyen vele, bátorítsa, segítse. Ha nincsenek meg az életünkben ezek a megerősítő pontok, ezek a találkozások, akkor nincsenek tájékozódási pontjaink sem az életben. Akkor bizony eltévedhetünk. Klasszikus esetek azok, amikor veszteségünk fájdalmát nem tudjuk feloldani Istenben, a végső irracionalitásban, és nem engedjük el azokat, hogy szép, lassan hulló falevél gyanánt aláereszkedjenek lelkünk legmélyére. A hit tudása tulajdonképpen ezt jelenti. Rádöbbenni arra, egyedül jöttünk ebbe a világba, és egyedül is megyünk ki belőle. A hit gyakorlata nem más, mint az elengedés istenes művészete. Aki így él, az jól tudja, hogy Isten a végtelen örök szeretet ott van vele életben és halálban, ebben az elmúló világban és az elmúlhatatlan örökben is. Ő az, aki minden fájdalmat begyógyít. Azért mert ő maga a szeretet. Húsvét titka ez. De életünk, harmonikus életünk mindennapjának titka pontosan ez, hogy meghalljunk a bűnnek, és feltámadjunk a szeretetre, az Istenire. Imádkozzunk! Élet fejedelme, Úr Jézus Krisztus, boldog örömmel áldunk téged azért az élő reménységért, hogy aki hiszte benned, ha meghal is él. Téríts meg minket hitetlenségünkből, és őrizd meg minket minden kísértés között, hogy elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Amen.